Kezdődik az Aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma délutáni vendégét, Molnár László közlekedési szakértőt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Témánk a következő egy órában a főváros közlekedése, a közlekedés jelene és hát várható jövője, különféle közlekedésfejlesztési koncepciók tükrében. Hát kezdjük talán a jelennel, hiszen a jelenről azt hiszem, hogy a fővárosiak többsége igen sok tapasztalattal rendelkezik, hát szinte mindenütt zajlanak beruházások, felújítások, fejlesztések. Elég csak a 4-es metró építésére gondolni, ami már jó ideje tart a fővárosban, de hát ugye itt van a budai főgyűjtőcsatorna építése, a híd felújítások, a Szabadság híd felújítása már véget ér, de most elkezdődött a Margit híd felújítása, tehát folyamatosan beruházások vannak, sőt ráadásul éppen a metró építése szinte egybe érve zajlik a Budapest szíve program, tehát egy csillapított forgalmi övezet kialakítása Budapest belvárosában, és talán a laikus közlekedő, aki mondjuk nem mérnöki szemszögből tekint mindenre, az úgy érzékelheti, hogy éppen talán a koncepciókkal vagy a tervezéssel lehet gond, mert hogy a hétköznapi ember számára úgy tűnhet, hogy nagyon sok beruházás összecsúszik, vagy időben egymásra csúszik, és szinte ellehetetlenül a közlekedés. Nem csak a tömegközlekedés és az autós közlekedés, hanem szinte már a gyalogos közlekedés és Budapest belvárosában. Tudjuk, hogy itt nagyon sok uniós projekt esetében az uniós határidők is megkötik a kivitelezők kezét, de hát azért az egyértelmű, hogy az elmúlt hónapok azért egy nagyon feszített közlekedési helyzetképet rajzolnak elénk.
Hát igen, én ezt tapasztaltam idefelé jövet a rádióba.
Vasárnap pedig most hétvége van.
Igen, 16:30, tehát amit mondanak, van igazsága. Hozzá kell tegyem, hogy mondják, hogy egy város dinamikáját a városban látható daruk mennyisége határozza meg. Hát ha most jelképesen ráfordítom a közlekedésre, amit felsorolt jelenleg a hálózatban beavatkozásokat, azok impozáns mennyiségűek.
Igen, most elég sok darut, és ezzel párhuzamosan elég sok munkagödröt is láthatunk a belvárosban.
Abban igaza van, hogy a forgalom szempontjából, a napi forgalom szempontjából ez egy kicsit sok. Kettő oka van ennek. Az egyik oka, hogy a város kapacitása, a város hálózati ellátottsága, felkészültsége a mai forgalomra, az nagyon szükös. Uh-huh. Tehát ennyi többletet, ekkora tereléseket.
Többször is használta azt a kifejezést, hogy szűk a keresztmetszete Budapestnek, illetve Budapest közlekedésének. Ezt értette ez alatt?
Igen, ezt értem alatt. Hát itt az adás előtt beszélgettünk, hogy én mutattam egy térképet, mert mindig szeretek a múltból kiindulva a jelenbe érkezni. Talán láthatta, hogy a századfordulón, már mint a 19.-20. századfordulóján végül is a budapesti hálózat 80%-a rendelkezésre állt, mint amin ma, akkor haladt körülbelül a 3000.
Igen, nézegettük a térképet, és itt ugye az elsősorban a kötött pályás közlekedésre vonatkozik, tehát a villamos hálózatra, a Budapest becsatlakozó vasút vonalakra, vagy vasút hálózatra, és hát a számadatok, én is ilyen adatokat találtam, hogy tulajdonképpen kötött pályás közlekedés tekintetében a múlt század első éveihez képest olyan sokat nem tettünk hozzá, az a kb. 30 kilométernyi metróvonal, amit sikerült még ehhez kiegészítésképpen hozzátenni.
Ki volt akkor már szabályozva a Hungária körút is, ami megépült 100 évvel később, tehát a közút vonatkozásában is nagyon előretekintő munka folyt. Hol volt akkor még Budapest a Hungária körút vonalától beépítésben, de elsősorban abban igaza van, hogy ez a kötött pályára igaz. A századforduló, már mint a 19.-20. századfordulóján Budapest elképesztő progresszív volt a közlekedés építésben, Európa hírű progresszivitást mutatott.
Mondhatjuk, hogy akkor valóban szinkronban voltunk Európa fejlett nagyvárosaival?
Talán előbb is voltunk.
Előbb vagy előbbre jártunk.
Kicsit, akkor a közlekedési hálózat fejlesztése diktálta a városfejlesztés ütemét. Egy nagyon összehangolt munka folyt ugye a közmunkák tanácsa révén a városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés között. Hatalmas vitákkal természetesen akkor is, de mégiscsak a fő kérdésekben egyességgel és megegyezéssel. Hát, és a Budapest mai léte, hát nem csak közlekedésében, épületeiben, is nagyon sok mai karakterében annak az időszak köszönheti a csodálatot. De visszatérve a mára, hát ahhoz képest ugye most 1 millió autó közlekedik naponta az utcákon, és hát a Dunahidak elrendezéséből eredően Budapest 100%-os 525 négyzetkilométeres területéből egy körülbelül 30-50 négyzetkilométeres területre koncentrálódik a forgalom jelentős része, mert hogy ott vannak az M07 kivételével a Dunai átkelők. Uh-huh. Most amit említett beavatkozásokat ma a budapesti állózatra, az mind ezeken a területeken vannak. Hát így nem csoda, hogyha ez a forgalom nem igazából tud magával mit kezdeni.
Ez a szűk keresztmetszet azt is jelenti, hogy kicsit csúcsra van járatva minden Budapesten, és nem igazán vannak tartalékok?
A közúti közlekedésben bizonyosan nincsenek tartalékok. Ebből az említett hálózati hiányosságokból eredően, hogy Árpád híd és Lágymenső híd után csak az M0 hidak vannak, amelyek azért döntően az átmenő forgalmat szolgálják. A kötött pályás közlekedésben ott nem mondom, hogy teljes útra járatás, ott inkább a minőséggel, a színvonallal, a szolgáltatás színvonalával vannak problémák.
Ha már a hidaknál tartunk, akkor talán érdemes néhány percig elidőzni a Margit hídnál. Nem tudom, hogy pszichológiai vetülettel mennyire szándék a mérnök szakembereknek ez a fajta megközelítés, de a jelek szerint azért működik az emberekben, a közlekedési infrastruktúrát használó budapestiekben egy egészséges alkalmazkodó készség. Mire is gondolok? Ugye augusztus 21-én lezárták a Margit hidat, és akkor mindenki, minden megszólaló közlekedési szakember azt mondta, hogy hát fel kell készülnünk a teljes közlekedési káoszra, hiszen gyakorlatilag egy nagyon fontos híd egy évre kiiktatódik a főváros közlekedéséből. Akkor ez augusztus 21-e utáni napokban még nem történt meg. Akkor ugye azt mondták, hogy na majd az iskola kezdéskor, amikor az igazi koncentrált forgalom megindul, és ez a nagy káosz akkor is elmaradt, annak ellenére, hogy nyilván, hogy az Árpád hídra többlet teher jutott, de azért nem omlott össze ott a közlekedés. Tehát ez azt jelzi, hogy azért a budapestiek megtanultak alkalmazkodni, és megtanultak bizonyos kerülőutakat fellelni, vagy megtalálni.
Igen, hát a budapesti autósok kénytelenek voltak nagyon kreatívnak lenni az elmúlt években, hogy tudjanak közlekedni, de azért hozzá kell tegyem azt is, hogy azért nem minden közlekedési szakember mondta, hogy itt hatalmas problémák és pánik lesz. Végül nem is igazából értettük, mert azt, hogy a Margit hidat le kell zárni, ha az M0 északi hidat átadják, ez 4-5 éve állandóan téma. Uh-huh. És valami miatt az utóbbi néhány hónapban pörkött fel pánikszerűen ez a kérdés, azt hiszem kicsit a szenzáció.
Igen, hogy rettegve emlegették szinte az emberek, igen, hogy na majd, ha a Margit hidat lezárják, akkor itt vége mindennek.
Meg amiatt, hogy mi magyarok, ugye ez nekem van egy nagyon kedvenc mondásom, amit a rádióban hallottam, lehet, hogy éppen önöktől egy reggel egy beszélgetésben egy angol fiatalember, aki 10 éve itt él Magyarországon, a magyarokról írt egy könyvet, és egyik jellemző mondata az volt, hogy a magyaroknak egyik baj az, hogy a problémában inkább elsüllyednek, mindezt megoldják. Mm. Na most ez nagyon sok esetben igaz. Tudtuk, hogy lesznek problémák természetesen, de azt nem gondoltuk, hogy össze fog omlani a város közlekedése. És vannak is, mert azért most az Erzsébet hídon átjutni, az egy nagy kaland. Az Attila úton át a Lánchídra menni, az is az. A Szentendrei útról bejönni az Árpád hídra, az is az. De nem akkora, hogy ettől a város közlekedés összeomlana. Érdekes módon néhány területen meglepően jól halad a forgalom, lesz ez még rosszabb is, hozzá kell tegyem. Az autósok egy részem, hogy szép lassan, óvatosan vissza fog szokni. Mm. Az én kollégáim közül, többek közt az a kollégám, aki tervezte a forgalomterelését a Margit hídnak, most Káposztás, illetve Újpestről tömegközlekedés metróval, mióta van lezárásodik, kocsival járt, és meglepően tapasztalta, hogy gyorsabban beér. Tehát ez a dolog egy kicsit arra is alkalmas, hogy az embereket elgondolkodjon.
Rászoktassuk az autóval közlekedőket, a tömegközlekedés. Majd szeretném egyébként, ha erről majd egy kicsit részletesebben is beszélnénk, hiszen azért ennek nagyon sok vetülete van. Egyrészt, hogy jó legyen a tömegközlekedés, kiszámítható, precíz, normális tömegközlekedés legyen, meg hát ugye például a P+R parkolók, amikről majd később szeretném, ha beszélgetnénk, de még a Margit híd esetében azért azt tudjuk, hogy nagyon komoly viták kísérték a Margit híd felújítását, és elsősorban a költségek tekintetében egyszer csak a duplájára nőtt a felújítás, vagy a rekonstrukció költsége, most ugye ilyen 30 milliárdnál tart, és több szakember is arra utalt, hogy akár nemzetközi példákat is felsorolva, hogy egy ilyen léptékű, ilyen méretű hídnak a felújítása az hát úgy reálisan olyan 20-25 milliárd között lenne. Egyébként a Szabadsághidat felújítását végző hídépítő ZRT vezérigazgató is azt mondta, hogy 20-25 milliárd közöttire becsülhető a reális költség. Aztán most már 30 milliárdnál tartunk mostani árakon számolva, de lehet, hogy ez még több lesz.
Nem közvetlen szakterületem a kérdés, és főleg a vállalkozó nevében nem tudok beszélni, hogy ez az ár hogy alakult ki végül is. Annyit tudok, hogy amikor az első költségbecslések készültek egy másfél éve körülbelül, akkor 21 milliárd forint körül állt a híd bekerülési költsége. Hozzá kell tegyem egy teljes értékű műemléki helyreállítással. Aztán az lecsökkent egy kicsit műszaki tartalomban, majd kicsit visszament, tehát ez mozgott állandóan, nyilván az uniós források lehetősége függvényében is. Hozzájött egy olyan tétel, ami ebben a becslésben nem volt benne, például a villamos közlekedés nagyon fontos fenntartása. Vagy, hogy mondjak egy másik példát, a közbeszerzés elhúzódása miatti összeszűkült határidő, ami nyilvánvaló, hogy valamilyen formában azért többet költséget jelent. Nem tudom valóban, amit az a szakértő mondott a hídépítő részéről, mi is úgy gondoltuk, hogy 20-25 milliárd forint közöttire.
Az is érdekes, ezt már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy több internetes hírportálon arról lehetett olvasni, hogy a Margit híd kivitelező ajánlatainak a drágulása hátterében voltak éppen az állhat, hogy egész egyszerűen a kivitelezők vagy az árajánlatot tevő cégek belekalkulálják a csúszás miatti várható ködbérnek az összegét is, mert hogy nagyon feszes a felújításnak a határideje és a menetrendje.
Hát ez már az övadász területük, tehát valószínű, hogy erről még fognak beszélni a következő egy évben. Én nem vagyok hitelesebb ebben bemanyolódni. Egy városi környezetben forgalom részleges fenntartása mellett műemlék jellegű hidat helyreállítani, úgyhogy közben a villamosvágányok is többször odébb lesznek pakolva. Az azért egy másfajta feladat, mint egy prérin megépíteni egy Dunahidat, ez egészen biztos.
Voltak itt egyébként különböző tervek és elképzelések egy esetleges vagy lehetséges pontonhíd vonatkozásában. Ez reális lehetett volna?
Hát én azt hiszem, hogy ez egy hirtelen jött olyan gondolat volt, amit a pánik okozta, kétségbeesés okozott. Nem. Hát egyet gondoljunk el, hogy a Margit körútról erre a pontonhídra hogy lehetett volna jutni. Ugye, és akkor nem is beszélek arról, hogy a rakparti forgalmakat hogy keresztezi, a dunai hajózást hogy érinti. Tehát
ez egy külön rendkívül költséges dolog lehet volna.
Ez egy reakció volt arra, amilyen pánik keletkezett itt a híd lezárással kapcsolatosan, és ezért felmerült valahol valakikben ugye egy ilyen gondolat, de hát ez elég hamar kiderült, hogy nem reális.
Egy önnel készült interjúban nagyon érdekes gondolatot találtam. Azt mondta, hogy nálunk Magyarországon vagy Budapesten a városfejlesztés és a közlekedés fejlesztés nem találkozik egymással, és itt elsősorban a partnerségre és az együttműködés vagy a kooperáció hiányára utalt, és azt is hozzátette, hogy önmagában a közlekedést nem lehet fejleszteni. Kiknek kellene együttműködniük?
Igen, hát ez egy kemény mondat volt, de én azt hiszem, hogy nem igaztalan mondat, és ez év januárjában elfogadott budapesti közlekedésfejlesztési tervben ez a gondolat, ez a mondat, ezzel kapcsolatos kérdések kiemelten szerepelnek, tehát ez nem csak egy bulvár mondat volt. Ugye itt van előttem, néztük a műsor előtt a Budapesti Közmunkák Tanácsának történetekönyvet. Hát az, hogy Budapest a 19. század végén és a 20. század elején elképesztő növekedésnek tudott indulni, az annak köszönhető, hogy akkor megtalálták a együttműködés és a konszenzust a kormány és a város, az ellenzék és a koalíció.
Tehát itt egy több szereplős együttműködésről van szó, kormány, főváros, kerületi önkormányzatok, közlekedési társaságok, szakemberek.
Hát hogyha belegondol, akkor, hogy ugye itt vagyunk a szereplőknél, együttműködésben és partnerségben, tudjuk, hogy mennyi vita van a kerületek és a főváros között, a város és a környékek között, a kormány és a főváros között, a különböző közlekedési szolgáltatók között, a parkolás kérdésével, a közöttünk, a közlekedék között, hogy nem tiszteljük mi autósok a kerékpárost, a kerékpáros a gyalogosokat. Tehát sajnos, mint általában a közéletünknek egyik legnagyobb problémája, az együttműködés, a partnerség, a kooperáció, a konszenzus, és mivel a közlekedés benne van a nevében, hogy közlekedés, az mindenképpen a közösségi gondolkodásra lenne szükség, együttműködésre. Ezt tartom a legnagyobb hiánynak ma, ami akadályozza a jó közlekedés Budapesten, és a legnagyobb progresszió lenne, ha sikerülne a partnerséget megtalálni minden szereplő között, a városépítészet és a közlekedés között is, ami időnként hozzá kell tegyem, azért létrejön, akár a budapesti programot mondta, akár a Dél-Csepel fejlesztése, tehát vannak területek, ahol napi és jó a kooperáció és az együttműködés, de hát ugyanakkor lehet mondani negatív példákat is a valóságból, ami megvalósult.
Isten ments, hogy a politika határmesdjére tévedjünk, de azért azt hadd kérdezzem meg, hogy mindebben, ebbe a partnerség hiányában, vagy a kooperáció hiányában azért felelős lehet a széttaprózott önkormányzati rendszerünk is, tehát hogyha például egy útfelújításról vagy egy beruházásról van szó, akkor elképzelhető, hogy a főváros és néhány önkormányzat már egymásra mutogat. Hát gondolok itt például a Moszkva tér évek óta húzódó felújítására, ahol ugye a főváros is érdekelt vagy illetékes bizonyos szegmensben, és ott még van, ha jól tudom, 2 vagy 3 önkormányzat, ami érdekelt, és éppen ezért nem történik semmi évek óta.
Hát a forma és a tartalom mindig összefügg egymással nyilvánvaló, tehát egy felépítmény minősége az feltétlenül meghatározza azt, hogy milyen tartalommal zajlanak a dolgok. Tehát nyilvánvaló, hogy a önkormányzati törvény okozta szétaprózottság, és az eltérő érdekek óhatatlanul hoznak ilyen feszültségeket. Ennek ellenére azt gondolom, hogy időnként ezt felnagyítjuk, és rá is játszunk. Tehát azt hiszem, ugyanebben a formában is lehetne hatékonyabb tartalommal együttműködni, ha minden partner igazából ezt akarná.
De hát például az útfelújítások azok jól jelzik ennek az együttműködésnek a hiányát. Én egy olyan külsőbb kerületben lakom, ahol éppen most volt egy nagyobb szabású főközlekedési útvonalnak a felújítása, uniós forrásból, több hónapon keresztül le volt zárva ez az útszakasz, elterülték a buszforgalmat is, és végül is az lett az útfelújításból, hogy az útnak az egyik fele, amit az önkormányzat kezel, azt gyönyörűen megcsinálták és felújították, és a másik fele az útnak, aminek a felújítása már a főváros hatókörébe tartozna, hogy a fővárosi önkormányzat feladata lenne, az nem újult meg. Tehát most úgy lehet ezen a főközlekedési útvonalon közlekedni, Csömör felől, hogy az egyik szakasz az teljesen gyönyörű és felújított, a másik meg ugyanúgy kátyus, és azon lehet bukdácsolni, és egy nagy népünnepé és utcabál keretében felavattuk ezt az utat, és átadtuk ezt az utat, hát pontosabban az útnak az egyik felét.
Hát ez egy példa arra, amiről az előbb beszélgettünk. Minden évben készítenek a kerületek is, és készít a főváros is egy úthálózati fejlesztési, vagy felújítási, vagy karbantartási tervet. Hozzá kell tegyen például az egymásra torlódó fejlesztéseknek, vagy felújításoknak egyik oka az, hogy ezek a tervek elkészülnek, jóvá hagyják, és utána kezdődik a közbeszerzési eljárás. Amik az lebonyolódik, ugye éves költségvetések vannak, addig az év egy jelentős része már is múlt. Tehát ez is oka ennek a koncentrált felújítás halmaznak, ami ma van. Vannak olyan esetek, azért szerencsére elég sok, amikor találkoznak a kerület és a fővárosi elképzelések, de vannak olyan zöngék, mint amit említett, amikor a kettő nem. Sokat lehetne ilyet mondani, de hát vegyük a parkolás kérdését, ahol ugye vannak fővárosi utak és kerületi utak, és egészen más időnként a kettő szabályozása parkolás szempontjából.
Azért azt hiszem, hogy a közlekedés, vagy a közlekedés infrastruktúrájában is tetten érhető az ön által említett partnerségnek a hiánya. Gondolok itt elsősorban arra, hogy az elmúlt évek trendje, vagy talán most már az elmúlt évtizedek trendje egyértelműen az volt, hogy nagyon sokan költöztek ki külső kerületekbe, vagy az agglomerációs övezetekbe, lakóparkok épültek, ezeket a területeket ugye az önkormányzatok eladták befektetőknek, építető cégeknek. Viszont a közlekedési hálózat, vagy a közlekedési infrastruktúra, illetve az úthálózat az maradt ugyanaz, mint akkor, amikor egy sokkal kevesebb lakosság számra lett ez kialakítva és tervezve, tehát ugyanúgy azon az egyszer-kétsávos úton arra szolgatnak befelé a belvárosba az autók meg a buszok, és nagyjából ugyanaz az infrastruktúra maradt, miközben több száz autóval több lett, és több ezer lakossal is több lakik abban az övezetben.
Szerencsére a legutóbbi években egy elmozdulás történt a város és környéke partnerségi viszonyában éppen, ha legalábbis tervezési szinten, ha az előbb erről beszéltünk, most már komoly tervek készülnek arra, hogy ezt a szubornizációs kérdést, tehát a kiköltözés visszajárás ügyét hogy lehetne kezelni. Legutóbb elkészült a tavalyi évben az úgynevezett S-Bahn koncepció, amelyik a vasúthálózatot, a nagyon jó adottságú vasúthálózatot kívánja erre felhasználni. Igen, 600 ezeren jönnek be naponta Budapestre.
Talán ez az egyik legégetőbb gond most, nem a fővárosi közlekedésben.
Tehát miközben Budapesten még mindig pozitív a modászpit arány, tehát többen utaznak tömegközlekedéssel, mint autóval, a városhatáron ez megfordul, és mindössze 200 ezeren jönnek közösségi közlekedéssel, és 400 ezeren autóval, ez 250 ezer, 300 ezer autót jelent naponta, elképesztő szám. És hát mivel a budapesti hálózat nem tud többet fogadni, még fejlesztések esetén sem fog tudni zavarmentesen sokkal többet fogadni, mint ami ma van, ezért kettő megoldás van. Egyik megoldás a nagy kapacitású gyorsvasutak, metrók végállomásai térségében nagy pékusszebb parkolók telepítése. Ilyen lehet például, ha a 4-es metró meghosszabbodik a Virágpiacig, ugye ez mindössze kettő megálló, és az jelenthet egy 5-6 ezeres többlet pékusszebb kapacitást, hát ami azért egy jelentős, az 4 forgalmi sávnyi autó. A másik az pedig az, hogy a vasutat, tehát a kötött pályát jobban felhasználjuk a városi elővárosi forgalomra. Az a terv, ami elkészült, azt tartalmazza, hogy valamennyi, besűrített valamennyi városkörnyéki vasútállomásra a 11 vasútvonalon pépusszább parkolók épülnek, és a volán ráhord ezekre az állomásokra, és egy olyan közlekedés jön be Budapestre, amelyik nem fejpályaudvarokra hozza be a forgalmat, és ott aztán többszöri átszállással kell esetleg a céljukig eljutni az utasoknak, hanem egy a körvasutakat felhasználó Budapesten belül is hálózatban szervezett vasút fog közlekedni, sok átadó ponton lehet róla leszállni, ott száll le az utas, ahol a legközelebb ér el a célja, ha lehet egyetlen egy átszállóval a kapcsolódó városi tömegközlekedéshez. Tehát ez egy egészen más koncepció. Ez a nyugati, főleg a német városokban megszokott elővárosi közlekedés, ahol azért is S-Bahn, ugye, ha bár ez regionális gyorsvasút magyar nevén, hogy városon belüli szerepét és eljátszan a vasút. Ez egy nagy tartalék a budapesti közlekedésnek.
De ha jól értem, akkor azért nagyon sok feltétel itt Budapesten is adott. Tehát adottak ezek a MÁV vonalak, vagy a vasútvonalak, adottak a HÉV vonalak, csak valamiért ez mégsem áll össze egy korszerű elővárosi rendszerre.
Hát ez előbb beszéltünk a partnerségről, ugye itt is elő kell húzom a partnerséget, a MÁV és a Volán és a BKV együttműködése, a régió és a főváros és a kormány együttműködése. Ez a kulcskérdés. Igen. Én majdnem minden anyagot azzal kezdünk, hogy előadást azzal kezdünk, hogy elképesztő lehetősége és adottságé vannak a budapesti kötött pályának és a vasútnak, csak ki kellene használni, és főleg javítani kell a szolgáltatás minőségén. Egy utas nem tudunk az autóból kiszállítani akkor, ha nem jön a vonat, ha állni kell végig, amíg beérkeznek Budapestre, ha ott rosszak az átszálló kapcsolatok, ha lerombott a minőség a vasúti kocsinak. Az európai városokban a közlekedés építészet, a nagy intermodális átszálló csomópontok építése, ahol az elővárosi-városi kapcsolódásokat meg lehet csinálni, arra ráépített szolgáltatással, kereskedelemmel, az ma a csúcsépítészet egyik ága. Fantasztikus alkotások születnek, hát ugye a legklasszikusabb, legutóbbi időszakokban a berlini főpályaudvar, de hát Párizsban, Frankfurtban, Stuttgartban, Bécsben, rengeteg példát sorolhatnám, Madridban, rengeteg példát lehetne erre mondani, hogy rájöttek arra a város tervezők és a közlekedés tervezők, leginkább a döntéshozók, hogy ahol sok ember fordul meg, az egy potenciális vállalkozási hely, oda a magántőkét be lehet vonni, rá lehet építeni a szolgáltatásokat, a kereskedelmet, a szabadidőt, azokra az helyekre, ahol az emberek vannak, és így nem áramlási terek alakulnak csak ki az átszállásoknál, az emberek átrohannak rajta, és emiatt rossz a minőség, hanem valódi találkozási helyekké válnak. Ezek, ahol meg lehet várni a partneremet, és együtt hazamenni, ahol el lehet újságot venni, bevásárolni, tehát minden olyan szolgáltatást elérek, amit nem érek el akkor, hogyha autóval közlekedem, mert azért mind külön-külön meg kell látni.
Ezek a fajta csomópontok mondjuk lehetnek, ha már a vasútvonalakat említette, például a pályaudvarok is, mert most például elég összehasonlítani mondjuk a keleti pályaudvart, vagy a nyugati pályaudvart, és mondjuk a termini pályaudvart. A termini pályaudvarnak a bizonyos részeit úgy néznek ki, mint egy nagyon elegáns bevásárlóközpont.
Hát igen, erről nagyon jól elmondta, erről beszélek, és nem csak a terminit lehetne mondani, hanem Európa nagyvárosainak majd valamennyi Széchenyi pályaudvarát elképesztő átalakításokat csinálnak. Hát egyik példa, például Madridban az Atos a pályaudvar, de említettem a berlini, de lehetne beszélni a Müncheni, bármelyik pályaudvarról. Tudják nagyon jól, hogy az embereket csak jó minőségi terekkel lehet oda vonzani. Tehát én ugye utazás közben jól kell érezzem magam, közterületen vagyok, közéletet élek, mozgok. Ha nem érzem jól magam, akkor maradok a individuális autómba, ott legalább a zenét tudom hallgatni. Ha jó minőségi köztereket tesznek, ahol hangsúlyozom, elérhetőek a szolgáltatások, akkor te lehet vonzóvá venni a közösségi közlekedést. Ezért nagy viták vannak, miközben én azt gondolom, hogy persze kell a forgalomcsillapítás, a korlátozás, az útdíj és sok minden. Csak korlátozással nem lehet megoldani egy város közlekedését, mert akkor az a város zaklatottá, aberáltá válik, ingerülté, idegessé válik. Jó minőséget, jó feltételt kell teremteni az általunk kívánt közlekedésed, és akkor az emberek azt fogják használni.
Monál László közlekedési szakértő a vendégünk ma délután itt az Arénában. Hírösszefoglaló következik, utána folytatjuk a beszélgetést.